Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, családi Isten tiszteletünkön. Talán, akik itt voltak legutóbb, azok még emlékeznek rá, hogy amikor bejövünk a templomba, akkor szoktunk imádkozni, ugye? Beszéltünk róla, hogy amikor megállunk a padban, mert reformátusok mi így szoktuk, amikor bejövünk a templomba, akkor meg szoktunk állni egy kicsit a padban, és imádkozunk. Hát, ki mit szokott imádkozni? Ki ezt, ki azt? Felnőttek már legtöbbször maguktól szoktak imádkozni. Mindenképpen azt kérjük, hogy az Úr legyen velünk ezen az Isten tiszteleten, hogy ne legyen hiába való az itt lét. Ha ő nem szól hozzánk, akkor fölösleges volt itt lenni. Na hát valami ilyesmit kérünk, és ez egy mankó, amit én is annak idején gyerekként megtanultam, ezt a szép imádságot, az én nagyszerű lelkészemtől, aki már a túloldalon van, Istennél van, ő tanította nekem, és ezt szeretném, hogyha meg is jegyeznénk. Na hát, biztosan sokan imádkoztak, mikor bejöttek a templomba, de most azt kérem, álljunk fel, és együtt imádkozzuk ezt, ami fel is van írva. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. Na hát azt imádkoztuk, feljöttem szent hajlékodba, ez megtörtént, itt vagyunk. Énekelve, imádkozva, az imádság is volt. Na most akkor énekelni is kellene. Ki ismeri ezt az éneket? Az énekes könyvünkben is megtalálható a 395. dicséret. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hadd lássam, van-e olyan, aki ismeri? Nagyon jó. Egy, kettő, ó, több is. Nagyon jó. Akkor együtt énekeljük el. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mindéki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övé mi. Ebben az énekben, amint azt látni lehet, az egyik legfontosabb kifejezés, ami eszünkbe juthat róla, az talán az, hogy összetartozás. Isten szívén megpihenve, forjon a mi szívünk egybe. Aztán azt is énekeljük, hogy hitünk karja ölelje a mi édes megváltónkat át. Ő a fej, mi neki a tagjai. Ő a fény, mi a színei. Ugye ezt tudjuk, hogy a fénysugarat szét lehet bontani rengetegféle színárnyalatra. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk. Övéi mi. Hát ezt jelenti keresztjénnek lenni, Krisztushoz tartozni, és Jézus Krisztus által együvé tartozni, egyé lenni. Így nézünk a másikra is, a másik emberre, mint testvérre. No, hát akkor, melyik növényt látjuk itt a képen? Amint tudjuk, családi istentisztelet, de azért elsősorban a gyerekeket szólítjuk meg, de ha van felnőtt, aki tudja, hogy mi ez, akkor csak azt kérem, hogy jelentkezzen, ne mondja meg. Te tudod, mi az? Na, mi az? Nem? Van, akinek ismerős? Jelentkezzen bátran. Igen? Tessék? Nem. Jó. Adhatok további segítséget? Nagyon jó kérdés. Na, ez már közel van. Kinézetre valóban hasonlít a recére, de nem az. Így ismerősebbe. Ez már közelről van lefényképezve. Nem? Akkor még menjünk tovább. Most egész közelről. Na hát, senki se tudja. Én se tudnám. Na, menjünk még tovább. Most ismerőse. Igen, jó. Gyerekek? Gyerekek közül van-e, akinek ismerős? Én már jó választ hallottam, de most nem mondom meg, mi az. Most látjuk, van belőle kétféle színű is. Na és akkor így, mi ez? Az bizony, nagyon jó, köszönjük szépen. Hallottam a jó megoldást, így van. Mustár, mustármag. Mekkora egy mustármag? Ki tudja? Milyen pici? Na hát kérem szépen, talán akik többet hallottak már engem, azok tudják, hogy milyen az én hangom, és abból azt is sejtik most, hogy egy kicsit meg vagyok fázva. Úgyhogy ilyenkor az ember vitamint szed. De ebben nem vitamin van. Na gyerkőcök, tessék, ki lehet ide jönni, és megnézni, hogy mi van benne. Mindenkinek szeretnék ebből a mustárból adni, mustármagból, és arra biztatlak benneteket, hogy ültessétek el otthon. Tudom, hogy ősz van, és nem ilyenkor szoktunk növényt ültetni, de hogyha elültetitek otthon egy ilyen tejfeles, vagy valamilyen pohárba, akkor ha bent beteszitek belülről az ablakba, egy olyan szobába, ahol azért éri a fény, elképzelhető, hogy ki kell, és talán akkor, ha ezt tavaszig sikerül megtartani, úgy lassacskán növelni, akkor talán tavasszal majd beindul és megnőhet nagyra. Hogy kerül a mustár a templomba? Mi közünk van a mustárhoz? Lehetne most azt mondani, hogy hú, ez a tiszteletes úr el van tévedve. Nem főzni fogunk talán. Na nézzük, az Úr Jézus beszélt erről Máté evangéliumában a 13. rész 31. és 32. versében a következőket mondja. Más példázatot is mondott Jézus. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél is fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Na, ez a nem semmi, hogy ebből a picike magból olyan nagy növény lesz, hogy a madarak fészket raknak az ágai közé. Isten országát az Úr Jézus mustárhoz hasonlítja. Azt mondja, olyan a mennyek országa, olyan az Isten országa, mint a mustármag. Na de mi az, hogy Isten országa? Először azt a kérdést tegyük fel. Mit jelent az, hogy az Isten országa? Először is az ország. Az ország az azt jelenti, hogy együvé tartozó, egy nyelvet beszélő emberek laknak ott. Így van ez Magyarországon? Hát azért nagy részt így van. Igen, legnagyobb részt magyar nyelven beszélünk, nagyon-nagyon elenyésző azoknak a száma, akik nem tudnak magyarul, magyar néphez, magyar nemzethez tartozónak valljuk magunkat, magyarok vagyunk. Amikor van egy ünnepség, akkor nem csak tátogunk, meg mormogunk, hanem el tudjuk énekelni például a himnuszt. Együvé tartozunk. Ha találkozunk egy sopronivel, mondjuk valaki ide beülne, és azt mondaná, hogy Szombathelyről jöttem, református vagyok, akkor tudnánk, hogy hozzánk tartozik. Egyrészt mert magyar, másrészt mert keresztjén. Aztán az ország azt is jelenti, hogy egy országnak mindig van vezetője. Magyarországnak ki most a vezetője? Ki tudja megmondani? Gyerekek közül. Tessék. Orbán Viktor. És mi az ő titulusa? Azt mondjuk, hogy miniszterelnök. És ugye vannak olyan országok, ahol pedig király. Király vezeti az országot, vagy királynő. Tudunk mondani királynő? Nagyon jó. Még a nevét is tudod esetleg? Nem. Nem az első, hanem a második. Erzsébet. Tehát az ország az azt jelenti, hogy együvé tartozó, egy nyelvet beszélő emberek, és hát kell egy ilyen csoportnak vezetőjének lenni, az is van. Na hát, Isten országára az jellemző, hogy ott is együvé tartozó emberek vannak, ezt az együvé tartozást fejezi ki az egyház, a gyülekezet. És egy nyelvet beszélünk. Na ez már egy kicsit érdekes. Azért érdekes, mert az előbb azt mondtam, ha Szombathelyről jönne ide egy református testvér, akkor azt mondanánk, hogy ó, hát ez közülünk való, mert magyar is, bár igaz, hogy 450 kilométerről jött, vagy 400-ról, magyar is, meg keresztjén is. Na de, kedves gyerkőcök, képzeljétek el, hogy volt itt közöttünk 3 hónappal ezelőtt Koreából is valaki, aki nagyon törve beszéli a magyar nyelvet. És tudom, hogy ő mégis ugyanannak az országnak a tagja, az Isten országáé. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az egy nyelvet beszélés Ez itt nálunk valami mást jelent. Oda is írtam zárójelbe, a szeretet nyelve. A keresztény embereket erről lehet megismerni, hogy a Krisztusban nyert váltságról, és a Krisztusban nyert szeretetről, és annak a nyelvén beszélnek. A mi országunk pedig az egyház. És ha baptista valaki, az is tudjuk, hogy keresztény és hozzánk tartozik. Az ország vezetője pedig Isten. Ő vezeti ezt az országot, az Isten országát. Ő az uralkodó. Nagyon fontos, hogy az Úr Jézus azt mondja, az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, íme itt van, vagy íme ott van, mert az Isten országa köztetek van. Ez megint csak egy fontos dolog, hogy az Isten országa az nem egy ilyen földrajzilag behatárolható hely. Az, hogy Magyarország hol van, azt nagyon jól tudjuk. Most aztán különösen jól tudjuk. Amikor nézzük a híreket, állandóan a déli határ ott van, mutatják, profin tudjuk, soha nem hallottunk azokról a falvakról, hogy hol lépik át a határt, a migránsok. Most ezeket mind ismerjük. Ismerjük jól Magyarország határait. De az Isten országa ezen bőven túlnyúlik. Nincsenek határok. Ahogy mondtam is, a koreai testvér ugyanúgy testvér, mint az én szomszédom, kis Gyuszi bácsi, aki tőlem 3 méterre lakik. Egészen mások a határok. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nincsen fizikai határ, és ami bennünket összeköt, azt mondja Jézus, hogy nem itt van vagy ott van, hanem közöttetek van. És akkor gyerek voltam, és erről hallottam, tudom, hogy vicces lesz, de én, akkor erről hallottam először, én így néztem magam mellé. Hogy aki mellettem ül, hogy akkor hol van az Isten országa. Mert hogy közöttetek van, akkor 2 ember között van biztos. Hogy hol van az? Hát az Isten országa valóban közöttünk van, azok között, az emberek között létezik, akik Jézus Krisztus szeretik, követik, és az ő útján járnak, megváltott gyermekei. Na hát most már tudjuk, hogy mi az Isten országa, de miért hasonlít a mustárhoz? Miért mondja azt Jézus, hogy olyan, mint a mustár? Mert milyen a mustár? Csípős? Savanykás? Sárga? Nyilván nem ezért. Hanem Jézus egy tulajdonságára utalt, mégpedig arra, hogy mekkorára tud megnőni. És ebben a példázatban pont az a lényeg, hogy egészen piciből lesz nagyon nagyjá. Az Isten országa nagyon piciből válik nagyon nagyjá. Ilyen kicsike, ahogy azt meg is mutattam, ebben a dobozban ennek az alján van vagy 60 darab, nagyon-nagyon picike, a mustármag, és aztán ilyenné nő 1 év alatt, 1 esztendő alatt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy a madarak fészket raknak az ágára, ott van a madár, meg is találta a helyét, és itt van egy bácsi, aki mutatja, hogy őt már bőven túlnőtte a mustárnövény. No, ha valaki megfogadja a tanácsomat, és valóban elülteti otthon ezt a mustármagot, akkor nagy valószínűséggel nem fog ilyen nagyra megnőni neki. Körülbelül így a hónunk alá nő, tehát ilyen 1 méter 30 centi, az a maximum, mert nem alkalmas az éghajlatunk rá, hogy olyan nagyra megnőjön, de tőlünk délre viszont egyre nagyobbra és nagyobbra tud növekedni. Képzeljétek el, hogy az Úr Jézus otthonában, Izraelben akár 4 méteresre is meg tud nőni. És van olyan is, hogy mustárfa, az pedig ilyen, hatalmas. Ez alá aztán egy kiránduló csoport nyugodtan behúzódhatna egy eső elől, 15-20 ember biztos le tudna nyugodtan táborozni alatta. Tehát azt mondja Jézus, hogy ilyen az Isten országa, olyan kis picikéből ilyen nagyjá lesz. Ez egy nagyon jó kép, biztos látható, mi akar lenni. Az előtérbe valaki tart egy mustármagot, és pont úgy van lefényképezve, hogy már nő is ki belőle a mustárfa. Itt az Úr Jézus beszél róla, mondja a példázatot az őt hallgatóknak, a tanítványoknak, és éppen mutat rá a mustárfára, lehet is látni, hogy éppen száll arra felé egy madár. És aztán itt van egy olyan kép, amit mondtam is, egy ilyen tőlünk jóval délre lévő valaki mutat rá a mustár növényre, na ezen látható már, hogy bizony az a 4 méter biztosan megvan. Mit jelent ez nekünk? Még mindig kérdés, hogy nekünk mi közünk van ehhez. Nos, Isten országa, az ő szeretete képes nagyon gyorsan növekedni. Ahogy mondtam is, egy év alatt akár 4 méteresre megnő. Jézus ezzel a példázattal azt mondja, hogy az Isten országa is ugyanígy tud növekedni. Nagyon-nagyon piciből indul, legtöbben azt hiszik, hogy ez jelentéktelen, ezzel nem kell foglalkozni, ez butaság, így voltak először is a keresztényekkel, nem törődtek velük, Jézust megöltük, és akkor el van intézve, így gondolkodtak. És aztán tudjuk, hogy térdre hullott előtte még a Római Birodalom is, mindössze néhány évtized alatt. Nagyon gyorsan tud növekedni, aztán nagyon naggyá tud nőni, hatalmassá, erőssé lesz. És példaként szeretnék mondani néhány dolgot. Ha ti egyszer úgy igazán az Isten országának a tagjaivá váltok, akkor azt fogjátok megtapasztalni, hogy mindenhol van emberetek, testvéretek. Erről olyan örömmel teszek én is mindig bizonyságot. Én ebben az országban olyan nyugodtan tudok elindulni autóval bárhová. Bárhová. Én akárhová megyek, tudom, hogy ha lerobban az autóm, van 50 kilométeres körzetben emberem, akit fel tudok hívni, és tudom, hogy fog segíteni. A múltkor történt, az öcsémnek szó szerint lerobbant a kocsija. Ott Pesttől egy olyan 50 kilométerre, és volt vagy 4 ember, akit felhívtam, hogy tudnátok menni segíteni. És akkor volt, aki azt mondta, hogy nem tudok, de ismerek egy szerelőt, annak telefonálok, és így tovább. Egy órán belül meg volt oldva a dolog. És nem azért, mert én olyan különleges vagyok, hanem azért, mert Jézus Krisztus azoknak is, meg nekem is ura. Van emberem. Lerobbannék, tudom, hogy van, aki értem jön, és hazavisz, és meg tudok szállni. Ez olyan sokat jelent, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban. Aztán minden református templom az otthonom. Bár nyilván ezek közül az első a deszkatemplom, mert kell, hogy legyen egy, ami a sajátom, ahol igazán otthon vagyok, de bármelyik református templomba elmegyek, tudom, hogy otthon vagyok. Tudom, hogy hol van a szószék, mindig középen kell keresni, tudom, hogy a lelkész az valószínűleg ott lakik a templomtól nem messze, tudom, hogy mi az Isten tiszteletnek a menete, tudom, mire számíthatok. Otthont jelent, és ebben az országban van vagy 1500 református templom. Ha bajban vagyok, imádkoznak értem. De én is másokért. Van nekünk több biblia körünk itt a gyülekezetben, és van olyan, hogy levelező lista. Ez azt jelenti, hogy oda felszoktunk írni dolgokat. Felírjuk azt, egy levelet írunk, és azt mindenki megkapja, aki ezen a listán rajta van, és azon szoktuk értesíteni egymást, hogy ekkor és ekkor lesz alkalom például. De azt is arra írjuk fel, hogyha valakinek valami baja van. Múltkor is volt valaki, aki azt írta, hogy a családban történt egy probléma, egy baj, egy baleset, és imádkozzunk azért, hogy Isten adjon gyógyulást annak a valakinek. És olyan jó volt látni, hogy az a 15-20 címzet biztos, hogy mindenki imádkozott érte. És annak, aki ezt kérte az imádságot, micsoda megerősítést jelent ez. A bajban van segítségünk, és lehetnek keresztény barátaink, akiknek nem az a vicces, ha látnak elbukni. Tinédzser korban, meg sajnos felnőttként is előfordul, hogy van, aki azon szórakozik, hogy a másiknak baja van. A másik elesik. Vigasztalja az, hogy a másik rosszul van. A keresztény embert nem ez vigasztalja. A keresztény ember nem örül neki, ha neked bajod van. Mert ő a testvéred, és együtt érez veled. És sokkal inkább, ha te elesel, akkor nem kacagni fog rajtad, hanem oda fog szaladni, és felsegít. És azt mondja, hogy gyere! És Isten országa pedig a mennyben teljesedik ki, a földi életünk után. Tehát mindaz a jó, amit eddig felsoroltam, az csak erre a néhány évtizedre szól, amit itt töltünk a földön, és azt mondja az Úr, hogy na, ez volt a bevezetés, és ezután jön majd a tökéletesség. Ugyanis aki itt a földön az Isten országának a tagja, annak elő van készítve a helye a mennyekben. És amikor majd oda kerülünk, akkor nem lesz többé betegség, megfázás, vagy akármi, nem lesz hideg, nem lesz meleg, nem lesznek anyagi gondjaink, telve lesz a szívünk boldogsággal Isten iránt, és örvendezünk, hogy az angyalokkal együtt magasztalhatjuk őt. Na az a kérdés, hogy lehetek-e én is tagja ennek az országnak? Igen, de állampolgárságot csak a királytól, Krisztustól lehet nyerni. Én nem tudom megadni senkinek az állampolgárságot. Arról tudok adni papírt, hogy ide felvettük ebbe a gyülekezetbe. Arról tudok adni papírt, hogy valaki ennek a gyülekezetnek a tagja, hogy ide befizeti az egyház fenntartó járulékot, de ez nem belépő a mennyek országába. Valakit meg lehet keresztelni, és ezt be fogjuk írni az anyakönyvbe, ott lesz mindig. Valaki konfirmál, be lesz írva a konfirmációi anyakönyvbe, ott lesz, de én nem tudok senkit felvenni az Isten országába. Ajánlani tudom. Ajánlani úgy szoktuk, hogy imádkozunk érte. Ajánljuk az Úr elé. De mindenkinek magának kell kérnie ezt az állampolgárságot. Mindenki saját maga kérheti és kaphatja meg csak Jézus Krisztustól. Mert ez a Jézus Krisztus az életét adta értünk a kereszten, hogy elvegye a bűnünket, és miénk legyen mindaz, amiről az előbb szó volt. Jézus Krisztus meghalt értünk, és az ő vére, az ő szabadítása a belépő a mennyek országába, az Isten országába. És hát az Isten országának tagjává lenni, az azt is jelenti, hogy bizony vannak törvények. És ennek engedelmességgel tartozunk, azokat be kell tartani. Magyarországon is vannak törvények. Vannak egyetemes törvények, amelyek minden országban ugyanazok, és vannak olyan törvények, amelyek specifikusak. Például az adózási törvény az nagy valószínűséggel leginkább Magyarországra igaz, már Szlovákiában másképp kell adózni, és így tovább. Az Isten országának is vannak törvényei. Tudna-e valaki mondani törvényt Isten országából? Mondhatnám azt is, hogy ki tudja elmondani a törvénykönyvét az Isten országának. Nagyon jó. Nagyon jó. És még? 10 parancsolat. Megvan mind a két jó válasz. 10 parancsolat, és annak az összefoglalója az, amit mondtál, félig. Szeresd fele barátodat, mint magadat, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ezek a parancsolatok. De ezeket meg kell tartani. Aki az Isten országának tagja, az ezeket a parancsolatokat megtartja. Tehát amikor azt mondja az Úr, hogy ne paráználkodj, akkor az mi ránk igaz. Ha mindenki más ezt csinálja, és ebben a világban mi nem. Mert mi nem csak magyar állampolgárok vagyunk, hanem az Isten országának a tagjai is. Na és akkor erre lehetne mondani, jaj, hát nekünk minden meg van tiltva, nekünk nem szabad hazudni, nekünk vasárnapot meg kell szentelni, templomba kell járni, jaj, nekünk még mennyi törvényünk van. De odaírtam, és ez nagyon fontos, hogy ha valóban ismered a királyt, Jézus Krisztust, akkor mindezeket a törvényeket megtartani nem nyűg. Hálából teszed. Az előbb mondtam azt a példát, hogy ha valami baj van, engem befogad a bárhol az országban, van ismerősem, van keresztény testvér, aki befogad. Ha engem ő befogadott, akkor ugye nem azzal hálálom meg, hogy elfelé menet betöröm a háza ablakát. Ugye nem azzal hálálom meg, hogy kiszúrom a kocsi a gumiját. Hanem azt kérdezem, hogy tudok valamiben segíteni, ha már itt vagyok nálad? Mert hálás vagyok. És ha annyira szeret engem Isten, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust értem adta, akkor én azt mondom, hogy Uram, olyan jó, hogy adtál törvényeket, mert legalább valahogy megmutathatom, hogy hálás vagyok, hogy szeretlek én is téged. No hát, így gondolkodjunk ezen a történeten, ezen a példázaton, hogy mit jelent az Isten országa, és hogy hogyan növekszik, mint mustárnak. Annak örülnénk, hogyha az, amit itt hallotok, családi istentiszteleten, akár jókaiskolában, akár máshol, az olyan lenne a szívetekben, mint ez a mustármag. Egészen pici, de higgyétek el, gyorsan és nagyon nagyjá tud növekedni. Adjon az Úr ilyen hitet nektek. És hát akkor a végén énekeljük el ezt az éneket, újra, amit már az Isten tisztelet elején, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk minéki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Most az imádság fog következni, amit templomból elmenetelkor szoktunk imádkozni, de miután ezt imádkoztuk, azt kérem, hogy ne menjünk el, mert még a mustár magot kiki magával viheti.
Hajlékodból eltávozva, atyám, arra kérlek, hogy lehessek megtartója a te szent igédnek. Amen.